Oldi Szabolcs.
Kossuth Rádió.
Újra mindenki. Arcvonások. Portréműsor a Kossuth Rádióban.
Az egyik legizgalmasabb magyar női avantgárd művész, aki a 60-as évek szabadság mozgalmainak lendületéből alkotta meg az életművét, és akit a világon mindenhol ismernek, megkapta például a Lennon Ono békedíjat is. A női emancipáció élharcosa, aki a lelkét, a tehetségét és a testét is mind a műalkotás eszközéül használta. A beszélgetésünk idején zöld volt a körme, mert egy performanszhoz éppen ez kellett. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, mai vendégem Ladik Katalin, Magyarország babérkoszorús költője, Kassák Lajos és József Attila díjas író képzőművész, akit a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntettek ki. És persze az volt az első kérdésem, hogy hogyan lehetséges, hogy nem fogott rajta az idő, és gyönyörű még mindig.
Az az igazság, hogy soha nem hagytam el magam, sem fizikailag, sem szellemi értelemben. Valahogy úgy éreztem, nem szabad a gyenge oldalamat mutatnom, vagyis mutatkoznom akkor, amikor gyenge és sebezhető vagyok. Bár amikor kiállok...
Ez neveltetés volt?
Nem neveltetés egyáltalán, nem. Engem nem is neveltek, nem értek rá a szüleim ilyesmivel foglalkozni. Hajnaltól estig napszámosok voltak, dolgoztak. Talán pont ezért, mert magamra voltam utalva, és hát az élettel álltam szembe, illetve hát a környezetemben ki kellett vívnom a helyemet, ami azt jelenti, hogy hát önállóságra kellett nevelnem magamat, illetve megtanulni egyedül lenni a világban, ha bár nem voltam egyedül, testvéreim voltak, de nem volt olyan nagyon szoros kapcsolat a testvéreket, elég nagy volt a korkülönbség, 6 évvel idősebb volt a nővérem, és az öcsém meg 6 évvel fiatalabb. Én foglalkoztam az öcsémmel, ugye szüleim nem voltak otthon, fáradtak, betegek voltak, szerintem maga tehetetlenek, nem tudtam. Meg nem is volt erejük.
Fizikai munkát végeztek, nem?
Igen, fizikai munkát, és az ügyintézések, azokat nem tudták intézni. Fáradtak, betegek voltak. Úgyhogy akkor ilyen értelemben családfő szerepet vállaltam magamra, hogy ügyeket intézzek egész fiatal koromban. Akkor
ráadásul szerbül?
Hát az nem volt gond. Nem. Hát Újvidéken, a városban nőttem fel, szerb környezetben, tehát az utcán szinte ugyanabban az időben tanultam meg magyarul is, meg szerbül is, tehát ez a két nyelvűség az olyan természetes volt, mindenki körülöttem jól beszélt, gondolom a családban szerbül, tehát ilyen gond nem volt. Az, hogy erősnek mutatkozzak, ez ilyen értelemben maszk is volt, meg jelmezés, ilyen védőruha, védő álláspont. Az igaz, hogy utána pedig a sebezhetőségem, persze az nem volt annyira látványos, ugyanis fa arccal, rezenéstelen arccal tudtam eltörni a sértéseket, a rúgásokat.
És ez jó vagy rossz?
Talán azért jó, mert nem tudták mire vélni ezt, ugye, mert vártak a reakciót, de a reakció nem volt, mert rájöttem, amikor reagáltam, akkor rengeteg erőt, energiát veszítettem el, és úgy sem tudtam kimagyarázni és megmagyarázni a dolgokat, meg nem tudtam megvédeni a szavakkal magamat. Csak jó műsor volt a közönségnek. Nem, és aztán mondom, nem adom nekik az ingyen programot, és főleg az energiámat. Mert utána úgy kifáradtam, hogy nem volt semmire erőm, meg nem tudtam megvédeni a szavakkal magamat. A negatív kritikákra, hogyha írásos kritikákról van szó, nem reagálok.
Viszont a jó kritika az jól esik, nem?
Ó, igen, nagyon jól esett volna fiatal koromban, de olyan nem volt.
Nagyon érdekes, hogy ezt mondja, mert hogy az én fejemben meg az van, hogyha van valaki, aki megkérdőjelezhetetlenül el van ismerve, akkor az Ladik Katalin, aki valahol így a Parnasszuson van. Fiatalabb vagyok, de ezt láttam.
Hát mindez, amit mond, ez 60 éves koromban jött a díjak, az elismerés, de 60 éves koromig csak a bántás, a megaláztatás és a negatív kritikák voltak, írásban is, meg szóbelileg is. Ennek dacára én ezt mind végigcsináltam, mert csak egy ilyen őrült vagy fanatikus tehette meg.
Vagy egy ilyen tehetséges és ennyire intelligens.
De a környezetem számára, nem, a magyar környezetem számára, ezt hangsúlyoznom kell, viszont a szerb környezet az viszont tisztelt és megbecsült. Na, ezt tartotta benne hanem a lelket.
Tehát, érdekes.
Igen, igen.
Pedig egy konzervatívabb nemzet, mint a magyar ortodox, hagyományosabb, férfias.
Nem. Jugoszlávia más. Jugoszláviában kisebbségi magyarként én csak Jugoszlávia felé prosperálhattam, és érvényesülhettem, mert egészen a rendszerváltási 91-ig semmi reményem nem volt, sem nekem, sem a kortársaimnak, hogy Magyarországon érvényesüljünk, vagy publikáljunk, vagy valami. Tehát teljesen be volt zárva számomra a magyarországi karrier.
És akkor mi történt 60 éves korában? Akkor volt ugye a háború, az átköltözés?
Az átköltözés az 50 éves koromban volt, tehát 92-ben. Jugoszláviában éltem, és egész jól éreztem magam, és továbbra is otthonomnak tartom, és a gyökereimet ott használtam, a több nyelvűséget. 5 nyelvet hallottam nap mint nap az ott élő nemzetiségek nyelvét. Külföldön elismert voltam.
De akkor beszéljünk a performanszokról, mert hát azok a mai napig legendásak. Meg valami módon azért kicsit műfajteremtő is, mert azért a performance a 70-es éveknek a nagy műfaja, ugye jól gondolom?
Hát a performanszek azok 70-ben kezdődtek. Nekem nem csak a 70-es években, sokkal korábban is az eredeti népzenék voltak érdekesek, és nem csak a magyar, hanem elsősorban ugye a szláv népzene jutott el hozzám először, de aztán tudatosan kerestem más népek zenéjét is. Amikor alkalmam volt, akkor vásároltam ilyen hanglemezeket, és különösen a tibeti eredeti hangzású zenék. Ima Sumac volt a példaképem, a dél-amerikai énekesnő, ilyen óriási, nem is tudom, 3 regiszter, vagy mennyi, hány regiszter terjedelmű volt az énekhangja. És ő volt a kedvencem. Valójában én költői estét szerettem volna készíteni, de mivel magyarul írok, és...
Csak magyarul?
Csak magyarul írok, szándékosan, tehát az más dolog, hogy én lefordítottam a verseimet szerb nyelvre is, de elsősorban magyarul írok tudatosan, és amikor költői estet tartottam Jugoszláviában, akkor jó néhány verset magyarul adtam elő, és nem csak a Jugoszláviában, hanem később külföldön is. Tehát ezekben a magyarul írt és előadott verseimben, népdal és népzenei ihletésű műveimben a magyar nyelvet és a magyar hangzást szerettem volna bemutatni más emberek számára a saját előadásomban. Tehát én valójában mindig is a költészet határait szerettem volna kitágítani, kibővíteni hangzásban is, vizualitásban is, és megjelenésben is. Tehát az, hogy a költészetet...
Ne csak egy könyvben porosodjon, hanem éljen, úgy, mint a nép költés.
Valójában úgy, igen. Ez igazi költészet, az valójában szájhagyomány útján terjedt, és nagyon fontos volt ennek a forrásnak a továbbvitele, de modern formában. Ezért is kötöttem, és használtam is a rituálék hagyományát. Na, számomra fontos a dramaturgia. Hát bizonyos értelemben kell valami fogúckodó, valami biztos dramaturgia, vagy forgatókönyv, hogy ne szálljon el az ember, főleg én, a teljes extázisba, hanem egy dramaturgián belül, tehát egy forgatókönyv, könyvem belül, itt mostan a performance-re gondolok, vagy hangköltészetre, azon belül, tehát a határokon belül nagyon el lehet, sőt, el is kell szállni. És én ehhez tartom magam. Tehát amikor a legextatikusabb előadásomat is készítem elő, akkor is tudom, hogy igen, ennek van egy tartalma, akár sirató, vagy pedig valami bájoló, vagy varázsének, vagy valami rítusa van, annak van tartalma és formája is van. Tehát fontos annak a szabad versnek is, hogy legyen célja, hogy mitől szabad, hogy miért olyanok a sorok, miért van az úgy tördelve.
És mikor van az, hogy az ember úgy gondolja, hogy szabad verset kell írni?
Nem akar a szabálynak nagyon megfelelni, hanem inkább a tartalmat tartja fontosabbnak. Igen, de a nagy szabadság is ugyanúgy kötelez valamire, én nálam például arra, hogy egy fölösleges szót se használjak. Akármennyire nagy a szabadságom a szabad versben, de annál szigorúbb vagyok önmagammal, hogy minél rövidebb legyen az a vers. A forma az egyúttal nálam zenei partitúra is. Tehát nem vagyok az a típus, aki rögtön úgy érzi, hogy kész.
Köszönöm.
Gyere velem a mitológiába, amely rólam szól, s ettől kockázatos. Androgén vagyok, hazug, tehát őszinte. Csak is önmagamról adok információt, s az mindenkit érdekel, tehát közügy. Az önkínzás eredménye vagyok, az önszerelemé. Gyere velem az időgépbe, műtárgy vagyok, azaz kentaur. Gyere velem a mitológiába, ahol minden eddigi munkám kárba vész, mert nem akarok műtárgy lenni. Letéptem láncaimat, s önállóan egzisztálok a mitológiában. A teremtőnek nincs többé hatalma fölöttem. Nincs esélyem. Tehát aktuális vagyok. Megvan az a luxusom, hogy idézőjelben mondom, hogy a fiúknak írok egy jó ideig, sokáig, hónapokig, nagyon sok hónapig hozzá se nyúlok, mert az élet elvisz másfelé. Valójában nem abból élek, hogy írok.
Hanem most miből egyébként? Most már nyugdíjasként gondolom.
18 éves korom óta vagyok állandó munkaviszonyban, tehát az állandó munkaviszony az főleg a rádióban volt, sőt, hát nem csak 18, 11 éves korom óta dolgozom a rádióban. Mint gyerekszénész kezdtem, 15-6 éves koromig, hát 53-ban 11 éves voltam, és akkor még élőben mentek a műsorok. Azt jelenti, hogy rögtön ment ugye az éterbe, és az első szerepem, hát nagyon jelentős volt, a Tamás bátyja kunyhójában, én játszottam a Évát, azt a kislányt, ugye, aki persze meghalt a végén, tehát egy ilyen nagyon-nagyon jelentős szerep volt, és nagyon fontos volt akkor a rádió az emberek életében. Más nem volt, nem csak nálunk Jugoszláviában, és főleg magyar nyelven, ugye, hanem az egész világban. A rádiós műfaj az nagyon fontos volt. Rengeteg hangjáték készült az 50-es, 60-as, 70-es években is.
És hogy találták meg? Hogy került a rádióba?
Hát úgy, hogy akkor, amikor megarulkolt a rádió az 50-es években.
Akkor kerestek kislányokat?
Szerkesztők jöttek iskolákba, és kerestek jól olvasó, tehát lapról olvasó, bátor kislányokat, meg kisfiúkat, és riportereskedő, illetve olyan gyerekeket, akik szeretnének riporterek lenni. És így alakult a rádióban ilyen képző dolog, hogy riportereket képeztek ki gyerekekből, és színészeket. És én akkor a gyermekszínjátszó csoportba kerültem, és úgy nőttem fel, és végül aztán állandó munkahelyemé vált később.
Ez egy bátor kislány, ez szerintem annyira igaz erre az egész életútra.
Nőktől, íróktól nem ilyen verseket vártak el. Egyébként Jugoszláviában sem írtak így. De a jugoszláv és a szerb és a horvát közönség az viszont érdeklődéssel olvasta el ezeket.
Van ennek az a része is, hogy van egy nagyon szép nő, aki vállalja saját erotikus oldalát is. Ugye ez is akkoriban botrány volt, miközben hát most ránézünk, nem látok én ebbe semmit.
Hát igen, azóta nagyon megváltozott, hiszen azóta már sokkal bátrabbak a nők írásban is. Hát erő és elszántság. Én mindent egy lapra tettem, tehát nem voltam az az ember, aki kompromisszumot vállal. Közgazdasági iskolát végeztem, később közgazdasági egyetemre is jártam, de aztán abba hagytam, és a színésznői pályát választottam. És mondták is, hát miért vagyok ilyen buta, hiszen egy jó kereső közgazdász állás mellett, ugye banktisztviselő nagyon jó fizetéssel, maradhattam volna, és párhuzamosan még játszhattam volna, mint színésznő.
Nem? És miért nem?
Hát én nem, én radikálisan a művész akartam élni, és abból élni, még hogyha tényleg minimális fizetéssel is az alkotás és a művészet rabjával akartam válni, illetve hát szolgálójával akartam válni.
És a férfiak hogy néztek egy ilyen nőre, aki szép és ennyire szabad?
Hát attól függ, hogy melyek. A távolálló férfiak azok vágyódva és tisztelettel néztek rám. A családon belüli, vagyis hát a legközelebbi hozzátartozom, az viszont válaszút elé állított.
Hát ő férj volt.
A vőlegény, hogy vagy ő, vagy a művészet. Ez a válaszúteli állítás, ez előfordult többször is az életemben, és persze ezeknek mindig válasz volt az oka, és ez több férfi megtette velem, hogy vagy ő, vagy pedig a pályám a művészet. Tehát volt ilyen féltékenységi érzés, vagy kisebb rendűségi érzés, nem is tudom már micsoda, de ez többször előfordult a magánéletemben. Egyedülálló anyaként nevelni a fiamat nem volt könnyű. És még állandó munkaviszonyban lenni, ami mindennapi több órás kötöttséget jelentett rohanni, tehát nem volt időm nekem csak hétvégén egy-két órára a saját dolgaimmal foglalkozni, az írással, vagy pedig rendbe tenni az agyamat, vagy ilyesmi.
És ő inspirált műveket? Vagy az a fajta lágyság, amit az ember azért megél egy kisgyerek mellett, az megjelent?
Hát persze, hogy megvolt, igen. Csak mindent nagyon sűríteni kellett, ezért rövidek a verseim is. Tehát nagyon meg kellett tanulnom gyorsan leírni, vagy megalkotni azt, amit megszerettem volna. Egész héten gyülekezett, gyűlt bennem, és amikor akadt egy valamennyi kis időm, két órán, vagy valami, akkor ja, igaz, hogy jegyzeteltem. Jegyzeteltem, és akkor a jegyzetek alapján aztán újra előhoztam magamból azokat az érzéseket, gondolatokat, és akkor rövid idő alatt tehát meg lehet tanulni gyorsan, és írni, ehhez meg kellett tanulnom, koncentrálni.
De minden anya megtanult.
Hát igen, igen. Ez egy olyan dolog, hogy az ember a gyorsaságra épít. És hát például a performance a teljesen kiürít engem. Olyankor nem lehet párhuzamosan írni, nálam legalábbis. Vagy amikor színésznőként vagyok előtérben, akkor sem lehet írni, mert az is teljes embert kíván. Tehát ez a több médiummal való foglalkozás, ez nem kedvez az írásnak. De hát nem is írok mindig, de minek írni sokat, szóval nem kell sokat írni.
Nem jót kell írni.
Igen, jót kell írni.
Milyen volt átjönni Magyarországra? Milyen volt itt gyökeret verni? Nehéz?
Hát én nekem egyáltalán nem volt kedvem átjönni. Kényszer megoldás volt. Háború volt. Ugye, hova menni, de nem menni el mégsem messzire. Hát akkor nem maradt más, mint Magyarország, hiszen a fiam épp akkor fejezte be a tanulmányait Budapesten, akkor végezte el az egyetemet. Hova jöjjön vissza? Rögtön vitték volna a frontra, háborúba. Hát nyugdíjaztattam magam korán. Ez egy ilyen lehetőség volt, ami gyorsan meg is szüntettek. Akármilyen kicsi nyugdíj, de tudtam legálisan menni, és a fiamhoz csatlakoztam, és aztán újra itt. Hát igen, kenyérkeresés után kellett néznem. Szerencsém volt, mert rögtön felkínálták a versrovat szerkesztői állást az élet és irodalomban.
Azért ez nagyon nagy dolog.
És azon kívül egy magán színiskolában is felkínáltak egy lehetőséget, hogy a hangképzést, illetve hangművészetet tanítsam. Valójában én soha nem voltam tanár. Meg kellett tanulnom, ki kellett alakítanom egy tantervet, egy metódust, egy módszert.
És mi a jó módszer?
A személyes jelenlét, de igyekeztem a tanítványokból kihozni az ő saját hangjukat. Képesek legyenek film szinkron szerepeket is játszani. Erre használtam az én rádiós tapasztalatomat, ahol különböző élőlényeket, rovarokat, madarakat, állatokat, sőt, még kisfiú szerepeket is kellett játszanom. Igaz, hogy volt néhány év kihagyás, de az Jugoszláviában volt a nagy kihagyás, amikor még ott éltem, a 80-as években bejött ez az embargó, ez a zárlat Jugoszlávia iránt, tehát az, hogy egy jugoszláv útlevéllel nem utazhattam, mint azelőtt. Pedig a 80-as években, illetve 70-es évektől kezdve az én karrierem ívelt. Tehát nekem rengeteg külföldi meghívásom volt a 80-as években, de jugoszláv útlevéllel nem lehetett menni.
A külföldiek, akik nyugat-európaiak voltak, mit szerettek, mit vártak, miért hívták, mi volt az, amit elismertek?
Azt szerették, azt ismerték el, amit én felmutattam. Tehát az egyediségemet, különleges voltam. Ilyen értelemben hát láttam én a fesztiválokon, hogy nagyon sokan használtak technikai eszközöket. Én viszont azt láttam, hogy ezek a technikai eszközök olyanok, hogy jó van most érdekes, például akkor jött divatba a vocoder, amely ilyen hangtorzító, tehát hang átalakító szerkezet. De én úgy gondoltam, hogy én attól lehetek eredeti, ha a saját hangomat használom úgy, mint egy szintetizátort. Legyek én magam a szintetizátor ezzel a rádiós gyakorlattal vagy tapasztalattal, úgy viszonyultam a mikrofonhoz, ahogy akartam, mert tudtam.
Jó, de színésznőnek kell lenni, tehát nem csak költőnek, hanem színésznek. Ez a kettő itt nagyon jól összekapcsolódott.
Így van, tehát én kiálltam a mikrofon elé, és önmagamat adtam, és azt a gyakorlatot, meg azt a tapasztalatot, amit gyerekkorom óta szereztem. Tehát én mindent élőben akkor produkáltam, és olyan hangtechnikát alakítottam ki, hogy így voltam egyedülálló. És azon kívül a magyar nyelv, meg a balkáni hang anyag, amit én összeszedtem, megtanultam önmagamtól is, ugye hanglemezekről távoli népek ének technikáját használtam, illetve tanultam. Tehát mindent a torkomból adtam. Ahogy nekem kezdetben Ima Sumac volt példaképem, én ezt a magam módján próbáltam a saját hangommal csinálni.
Vajon van a Magyar Rádióban olyan felvétel, ahol meg tudjuk ezt mutatni?
Hogyne, van. Készítettem egy 10-12 perces művet is, amit csak a saját hangommal egy úgynevezett partitúra alapján adtam elő.
Ladik Katalin zene húros hangszerekre. Előadja a szerző.
Jócskán túl.
84.
84 akkor, tehát 84 évesen ilyen formában lenni, és zöldkörmök fiumében milyen performanszhoz kellettek?
Hát valójában egy nagyon szép kiállításom nyílt, és a kiállítás alkalmával volt egy...
Igen, mert ugye még erre nem beszéltünk, a képzőművészetről.
De igen, nekem kiállításaim is szoktak lenni, és ezen a kiállításon is, mint általában a kiállításaimon, tehát nem csak vizuális mű van, hanem hangfelvételek is vannak. Tehát egy ilyen összművészeti kiállítás szokott lenni, ami abban is megnyilvánul, hogy a kiállított vizuális mű mellett ott van egy lehetőség, hogy meg is hallják annak a vizuális műnek a hangfelvételét.
A képhez tartozik hang.
Így van, méghozzá saját hangommal, mert én a vizuális műveknek a nagy részét, illetve egy jó részét úgy készítem el, hogy azok nekem zenei partitúraként is szolgáljanak. Na most az is érdekesség, hogy a kollázsok alapja valójában a szabásminta női magazinoknak a szabásminta papírjából készítek kollázsokat.
Tehát ezek a burda.
Mondjuk a burda, meg
most
mások.
Az emberek tudják, mire gondolunk.
Vagy fürge ujjak, vagy ilyesmi. Uh-huh. Tehát ezek szoktak lenni az alapjai a kollázsaimnak, amely aztán persze még rádolgozok a más anyagot is, és ezeket leéneklem. Tehát ez is egy ilyen jellegzetes dacból készült, hogy csak azért is felmutatom a női világot. Ugyanis gyakorlatban én ezekkel éltem, hát én vartam, megvan az inger varrógépem, még mindig kötöttem, egy kicsit horgoltam is, de nem nagyon. Ez az én mindennapi életemből merített ötletek.
De ez is mennyire, hogy a bátor kislány is egy szimbólum, ugyanúgy ez a szabás minta is, hogy hogy van egy nő megszabva, hogy viselkedhet, hogy vetközhet, hogy öltözhet. Ugye ott van ez a nagyon híres regény.
Élhetek az arcodon?
Igen, élhetek az. Ez az, ugye három nőnek a története, akik párhuzamosan futnak. Tehát az, hogy milyennek kell lenni egy nőnek, vagy milyennek nem kell lenni, ez nagyon-nagyon jellemző a Ladik Katalin életműre.
Hát ennek a regénynek írom a folytatását.
Olyan?
Hát nagyon nagy kihagyásokkal írtam ezt.
Merre megy tovább a történet?
Hát a történet követi az idő szavát, ugyanis azóta megjelent az internet, megjelent a cloud, ugye? Megjelent a felhő, sőt, most már a mesterséges intelligencia is megjelent, és akkor be kellett vinnem egy új szereplőt.
Az eredeti történetben van három nő, akinek ugyanaz a neve, a világ különböző három pontján élnek, és mégis valahogy elkezd összefonódni az életük. Ugye ez az első mű, ami megjelent ezelőtt 30-40 évvel.
Tehát a három nőnek az élete továbbra is folytatódik, de megjelenik egy narrátor, Cloud, felhőnek neveztem el, aki kíséri a három nőnek az életét, és a jelenből, mint egy mesterséges intelligencia, tehát egy ilyen tárgyilagos módon megjósolja, vagy dokumentálja az akkori kor, tehát a 80-as éveknek a jelentős eseményeit a világban. És ilyen értelemben egyúttal kommentálja is a három szereplő nőnek az életét, de betekintést nyújt az akkori korba, 80-as, 90-es évekbe, sőt, még a 2000-es években folytatódik a történet. De mi a történetből csak a nőket érintő eseményeket látjuk. De a Claude olyan megvilágításba közegbe helyezi el a történetet, hogy azért rálátunk a világnak az eseményeire is.
Ez az elképesztő kreativitás, hogy mutatja meg, hogy akar kitörni, hogy most kollást csinálok, most zenét szerzek, most verset írok, most prózát írok?
Hát sajnos nem úgy kelek fel, hogy mit szeretnék, hanem hogy mi a legsürgetőbb, hol van a határidő, mit kérnek, tehát... Az elvárásoknak teszek elő beleget, tehát hogyha kiállítás van, akkor arra koncentrálok, ha performance van, akkor arra koncentrálok. Tehát nagyon ritkán van az, hogy mi az, amit én szeretnék. Hát én elsősorban írni szeretnék, amikor úgy felgyülemlik, akkor az úgy megmutatkozik, hogy most ebből vers lesz, vagy pedig. Hát a regényhez viszont egy előkészület kell, és egy koncentrálás előkészület kell, hogy el kell olvasnom, hogy mit írtam idáig, és hogy hol folytassam. Amikor így gondolok a regényírásra, akkor én már tudom, hogy körülbelül hova szeretném beilleszteni a következő szöveget. Mert hát... Tudom én, hogy mi van még ott, mi hiányos még, miket szeretnék még csinálni, és az új sztorit azt is tudom, hogy hova szeretném beírni. Csak hát ahhoz azért a szálakat, meg a hangulatot újra meg kell fogni, a regényírásnak a hangulatát.
Ezért egy nagyon sikeres életútról van szó, díjakkal is mindennel együtt. Nehezebb volt ez így nőként? Az életműnek egy nagy része az pont a női létről szól, de... Könnyebb lett volna férfiként?
Ó, igen, könnyebb lett volna, főleg Magyarországon, nőként. Akkor, amikor én kezdtem a 60-as években, nagyon nagy előítélet volt. Már hál' Istennek más a nőknek a sorsa, tehát...
De az kellettek ezek a küzdelmek, hogy ezt gondoljuk, hogy művészként lehet így élni.
Igaz, hogy a díjakat nem igazán a nők kapják, de még mindig. De azért most már számomra jó érzés látni, hogy neki könnyebb sorsuk van, mint nekem.
Mindenkitől meg szoktam kérdezni ebben az interjúban, hogy amikor nem költő, nem író, nem színésznő, nem szerez zenét és nem csinál kollást, akkor mi az, ami pihenteti? Mi az, ami csak öröm? Mi az, ami teljes kikapcsolódás?
A természet. Tehát az a napi feltöltődés, hogy kint legyek valahol a természetben, vagy akár egy fa alatt álljak.
Hát igen, itt van, ez egy gyönyörűségesen szép selyemakác, ezt megcsodáltuk, milyen öröm ezt nézni.
Hát igen, ezt is meg kellett élni, 80 éves korom még, igen, hogy kertes házban lakjak, és ne a városban. Gyerekkoromhoz kötődik ez, hát ott is ilyen kertes részben laktunk Újvidéken, Duna mellett. Hát most szintén itt vagyok, sikerült megvalósítanom ezt, hogy Ráckevén élek a Duna víz közelében, ami nagyon fontos számomra, el nem tudtam volna képzelni az életemet víz közelsége nélkül, és ezért is igyekeztem minden erőmből valahogy megszerezni egy kis kőházat az Adria szigeten, Kvár szigeten. Igen, amit akartam, az tényleg iszonyú keservesen szereztem meg, tehát pénz nélkül valamit venni tényleg lehetetlen. Én pedig pénz nélkül vásároltam meg, is ez, amit mindenki csodálkodott. Hogy lehet pénz nélkül vásárolni?
Hát hogy lehet, hogy filléről fillére? És milyen ott lenni?
Ott gyűjtök erőt. Tavasszal megyek, amikor nincs turizmus, és akkor, ha lehet, akkor 2 hetet, esetleg 3 hetet töltök ott, és akkor írok. És főleg a regényre akkor tudok koncentrálni.
Az unokákról beszéljünk, mert azért a nagymamaság is egy fontos szerep, meg nehéz abba átlépni az anyaság után.
Igen, az anyaság az jelentős energiámba került rengeteg, tehát az, hogy párhuzamosan dolgozónő voltam, alkotó és anya, és aztán később még nagymama is, tehát a 2 unokám sorsát támogattam állandóan, anyagilag is, meg személyesen is, nagyon jóba vagyok velük.
Felnőttek bőségesen.
Igen, felnőttek.
Dédunoka van már?
Nincsen sajnos. A nagyobbik 30 éves, a kisebbik az 22 éves lány, mind a kettő, és hát a saját lábokon
áll. És megvan bennük az a vagányság, mint a nagymamájukba?
Ajjaj, hála Istennek, illetve hát megvan bennük, és példaképük vagyok, mint kiderült, és nagyon büszkék rám, és nagyon jóba vagyunk, hála Istennek.
Vendégem Ladik Katalin, Magyarország babérkoszorús költője, Kassák Lajos és József Attila díjas író, költő, képzőművész volt, akit a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntettek ki. A zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andra és a felelős szerkesztő Bessin Anita nevében is búcsúzik a mai beszélgetőtárs, Farkas Adrián.